Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban. A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gazdasági magazinműsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunknak két témája van. Az első, lakossági megtakarítási szemléletek és gyakorlatok a jelenlegi világesemények hatására. Második témánk, kihívások és megoldások a szakmai fejlődésre a digitalizáció korszakában Romániában. Meghívott beszélgetőtársam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi tanár, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállalta részvételét.
Köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok mindenkinek.
Akkor térjünk is rá első témánkra, mégpedig a lakossági megtakarítási szemléletekre és gyakorlatokra a jelenlegi világesemények hatására. Mit mondhatunk el ezekről a szemléletekről és gyakorlatokról világszinten, aztán itt Romániában, országunkban is?
Igen. Hát utóbbi hetekben megjelent a sajtóban az, hogy az európaiak azok nem igazán mernek költekezni az utóbbi időbe. Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államokban a lakosság az felbátorodott, és elkezdett költekezni, és a pénzköltés az elkezdi pörgetni a gazdaságot, és ezért az Amerikai Egyesült Államokban jobban megy a gazdaság, mint nálunk. A helyzet az, hogy Európai Unióban, főleg az eurózónát tekintve, a COVID járvány előtt körülbelül olyan 12,3% volt a megtakarítási hajlandósága a lakosságnak, és ez most úgy néz ki, hogy fölemelkedett 15,7%-ra, tehát a jövedelmüknek 3%-ával nagyobb részét takarítják meg, mint eddig. Ezzel szemben nagyon érdekes, hogyha összehasonlítjuk az egészet az Amerikai Egyesült Államokkal, hiszen ott 5,2% ez, tehát nézzük, 15,7 Európában és 5,2 az Amerikai Egyesült Államokban, pillanatnyilag Amerikai Egyesült Államokban 2019 előtt 6,1% volt. Persze ez rögtön mutat egy kulturális különbséget is, hogy Amerikában csak a jövedelmük 5%-át spórolják meg, Európában 15%-ot megspórolnak. Amerikaiak másképpen néznek a költségekre és a megtakarításokra, mint mi. Nálunk, hát Románia meg Magyarország élen vannak Európában azok között, az országok között, akiknek saját lakásuk van, saját tulajdonú lakásuk van. Amerikai Egyesült Államokban azt mondják, hogy nem érdemes egy csomó pénzt lakásban tartani, hanem bérlik a lakásokat, vagy akinek van lakása, az is felveszi elzálló hitelt a lakására. Azt a pénzt arra használja, hogy beindítson egy vállalkozást, vagy valami hasonló fontos, vagy jobb, érdekesebb dolgot hozzon létre belőle, és fizeti, úgy, ahogy mi lakbért fizettünk, ugye az amerikai lakbér helyett tulajdonképpen az ingatlanja után fizeti a jelzálló hitel utáni kamatokat. Neki az a házbére.
Tehát van egy olyan szemlélet is, hogy az Amerikai Egyesült Államok polgárai hosszú távra vesznek fel lakáshiteleket és fix kamatra, míg az Európai Unió tagállamainak polgárai rövidebb időre kapják a lakáshiteleket és nagyobb kamatokkal, és igyekeznek minél hamarabb lehetőleg törleszteni, visszafizetni a felvett hiteleket.
Igen, nálunk így van. Én azt is mondanám, hogy ez tulajdonképpen neveltetési kérdés, mert mi szüleinktől, nagyszüleinktől már ezt kaptuk, hogy ne legyenek adósságaid, ne tartozzál, legyen meg a saját lakásod, legyen egy biztos fedél a fejed fölött. És most, hogyha biztos fedélre gondolunk, hát elborzadva nézem, vagy néztem legalábbis az elején, mert végül az ember ebbe is belefásul. A ukrajnai bombázásokat alatt láttam, több házlakásokat szétbombázva. Gondoljunk csak arra, hogy egész életemben spórolok arra, hogy vegyek magamnak egy blokklakást. Azt hiszem, hogy van nekem egy stabil állásom, ott élek a blokklakásban is, és egyetlen bombával tönkre lehet tenni az egészet. Ha nincs lakásom, csak bérelem az egészet, akkor tulajdonképpen, ha életben maradtam és egészséges maradtam, akkor odébb tudok állni, és tudok máshol lakást bérelni, hogyha van félretett vagyonom, vagy olyan állásom van, hogy bárhonnan tudom végezni, és pénzt tudok vele keresni. Tehát mondjuk, igen.
Éppen az orosz-ukrán háború az egyik oka annak, hogy az Európai Unió tagállamai és Közép-Kelet-Európa államaiban az állampolgárok figyelmesebbek és óvatosabbak, elővigyázatosabbak lettek, és a gazdasági bizonytalanság, meg a térség bizonytalansága vezetett oda, hogy óvatosabban költekeznek, és nagyobb mértékben takarékoskodnak.
Így van, végül is két hatás jött egymás után, mert először jött a COVID, jött a lockdown, amikor napi egy órát mehettünk ki legjobb esetben bevásárolni a legszükségesebb dolgokat, és ebből a lakosság rájött, hogy ha valamit otthon felhalmozunk, akkor ha megint jön egy ilyesmi, akkor van, amihez nyúlni egyáltalán, és van, amiből megéljünk. Vannak ilyen önfejlesztő és önismereti könyvek, amelyek kitérnek a pénzügyi intelligenciára is, és a pénzügyekkel való foglalkozásra. Nagyon sok ilyen könyv azt írja például, hogy 2-től 6 hónapig felhasználható készpénzmennyiséget kell otthon tartsunk. Gondolom azért Romániában a legtöbb embernek nincs annyi készpénz otthon a lakásában, amivel meg tudna élni minimum 2, de akár 6 hónapig is. És ugyanígy javasolják ezek a könyvek, hogy akár 2 hónapra való konzervet és palackozott vizet kell mindig tartsunk otthon, hogyha beüt akár egy járvány, akár egy háború, vagy gondoljunk csak arra, hogy Görögországban, meg Ciprusban gazdasági válság volt, de nem adtak ki pénzt a bankautomaták, csak nagyon korlátozott mennyiségbe, és egyszerűen előfordulhat az, hogy ilyen esetekben az ember nem tud hozzáférni a számláján levő pénzhez, hiába van neki kártyája. Nem is beszélünk arról, hogy valóban, hogyha például bombáznak, és nincs villany, akkor nincs internet sem. És ha háború tör ki, akkor legelőször az internetet és a GPS jelet teszik tönkre, hiszen a műholdakat és a drónokat is GPS jelekkel irányítják. Hát, itt van ez, hogy a lakosság megijedt a COVID-járványtól, rájöttek, hogy spórolni kell, és akkor jött az orosz-ukrán háború,
ahol azt mondták, hogy le kell válni az orosz gázról. 2022-ben mindenki azt jósolta, hogy az európaiak télen meg fognak fagyni, és éhen fognak halni. Hát nem következett be a megfagyás egyrészt, mert nem volt utóbbi években nem volt azért olyan erős telünk, hogy nagyon hosszú ideig és sokáig fázzunk, és nagy legyen a hó. Nem kellett éppen olyan sokat hűteni. Másrészt legtöbb európai országnak sikerült leválni az orosz gázról, és át tudtak állni egyéb alternatív forrásokra.
És azt is észrevehetjük, hogy a jelenlegi közép-keleti események, konfliktusok is befolyásolják nagy mértékben a világ állampolgárainak, itt értem ez alatt az Amerika Egyesült Államok, meg az Európai Unió tagállamainak a polgári megtakarításait és az itteni szemléletet, gyakorlatot, addig, amíg az Amerikai Egyesült Államokban a polgárok gyakorlatilag a gazdasági növekedés hajtómotorját képezik, mivel ott erőteljesen megnövekedett a lakossági fogyasztás, és azt is mondhatjuk, hogy a világgazdaság szerelvényének, vonatjának a mozdonyát képezik az amerikai fogyasztók.
Igen, itt arra is gondolunk, hogy most Közel-Keleten is kitört a háború, és ha olajkutakat vagy olajszállító hajókat fognak bombázni vagy lőni, akkor valószínűleg a kőolaj árak is felemelkedhetnek, ami megint inflációs nyomást fog jelenteni a legtöbb országban, hiszen mindent szállítani kell. Lehet kevesen tudják, de a legtöbb termék, amit megvásárolunk, vagy legalábbis a termékeknek az alkatrésze, az tengeren keresztül jut el hozzánk. 80%-a a világkereskedelemnek és a világszállításnak az hajókon keresztül történik, és már csak az, hogy a Vörös-tengeren lövik a kereskedelmi hajókat a huszik, és emiatt nem tudnak oda bemenni a hajók, hanem meg kell kerüljék Afrikát. Minden szállítási idő meghosszabbodik, két héttel, és minden elszállított konténernek az ára megemelkedik egy pár ezer dollárral. És ezt végül is mi fizetjük meg. Úgy a konténerek áremelkedését. Valószínűleg ezért félnek az európaiak. Az amerikaiaknál hát egyrészt arra is kell gondolni, hogy náluk is választási év van, nem csak Európában, és nem csak itthon nálunk szokás az, hogy választási évben szórják a pénzt a polgároknak, hogy úgymond szavazatokat vásároljanak. Tehát valószínűleg Amerikában megvan, vagy ott is megvan az a hatás, hogy kicsit szórják a pénzt, kicsit felpörgetik a gazdaságot, és az emberek elkezdenek fogyasztani. Itt most az a kérdés, hogy ha fenntarthatóságról beszélünk, és a zöldebbé tett gazdaságokról beszélünk, akkor lehet, hogy a túlzásba vitt fogyasztás az nem biztos, hogy a megfelelő út.
Igen. És Közép-Kelet-Európában pedig a lengyelek a legóvatosabbak, ők takarítanak meg a legnagyobb mértékben, a csehek már jobban költekeznek, Magyarországon stabilizálódott a megtakarítási hajlam, ott egy fogyasztási stagnálás észlelhető a második évnegyedben is, míg Romániában is óvatosabbak, elővigyázatosabbak lettek a lakosok, és jobban odafigyelnek a megtakarításukra, a kisebb mértékű költekezésekre.
Igen, hát ne felejtsük el, hogy Lengyelországnak van a legnagyobb közös határa Ukrajnával, és még csak hegyek sem választják el az két országot egymástól, tehát bármikor úgymond jöhetnek az oroszok, ahogy volt a filmben az a mondás, hogy az oroszok már a Spájzban vannak, félnek a lengyelek attól, hogy még bajuk lehetnek, és ezért felhalmoznak, és megpróbálnak megtakarítani azért, hogy felkészüljenek a esetleges megszorításokra, vagy esetleges háborúra. Mondjuk itt meglepő, hogyha hazajövünk, az, hogy hát nem csak Amerikában van választási év, nálunk is választási év van, másfél hónap múlva lesznek parlamenti választások, és lesz elnökválasztás. Elvileg ilyen években az a tapasztalat, hogy ilyenkor szórja a kormányzat a pénzt, inflációt csinál azért, hogy csökkenjen a munkanélküliség, és emberek úgy érezzék, hogy pénz van a zsebükbe. Ugyanakkor az előző években annyira túlköltekeztek, és annyira elszállt az infláció az előző években, hiszen volt két számjegyű is egy évvel ezelőtt az infláció, hogy nem engedhette meg magának a kormányzat ebben az évben, hogy pénzt szórjon a lakosság közé. Infláció visszafogó politika volt, hát most el is értük, hogy 5% alatt van az infláció, vagy alulról súrolja az 5%-ot, hogyha jól emlékszem a legfrissebb gazdasági adatokra. És az emberek félnek, vagy legalábbis féltek. Én most arra gondolok, hogy azért hamarosan kezdődnek a karácsonyi bevásárlások, és valószínűleg, hogy most azért egy kicsit többet fog költeni a lakosság, fel fog pörögni általában, így novemberben és decemberben szokott felpörögni a lakossági fogyasztás. Persze kérdés az, hogy az itt gyártott termékeket veszik el a vásárlók, mert akkor kell termelni, és felpörög a termelés, vagy pedig kínai kütyüket vesznek, mert az Kínába pörgeti fel a termelést, nem nálunk, és kínai gazdaság fog tőle pörögni, nálunk csak a kereskedelem.
A műsor támogatója a Seminár Consulting, melynek küldetése tréningekkel, könyvekkel, szoftverekkel, konzultációkkal és személyes törődéssel nagyon nagy mértékben segíteni a cégvezetőknek, hogy egy nagyobb, szabadabb, élvezetesebb és méltóbb játszmát játszhassanak.
Ma esti meghívott beszélgetőtársam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi tanár, akivel rátérünk műsorunk második témájára, mégpedig kihívások és megoldások a szakmai fejlődése a digitalizáció korszakában, Romániában. Tekintsük át, hogy milyen kihívások elé néznek a munkavállalók a digitalizáció korszakában, Romániában.
Hát, hogyha a sajtót nézzük, akkor legtöbbször abba botlunk bele, hogy sokan félnek a mesterséges intelligencia térhódításától, és attól, hogy meg fognak szűnni munkahelyek, vagy át fognak alakulni munkahelyek, és sokan nem tudják, hogy hogyan is kezeljék ezeket a dolgokat. Ez az egyik kihívás. A másik pedig lehet, hogy a legtöbb munkavállaló még nem érzi kihívásnak, de a munkavállalók nagyon rászoktak a COVID lezárások alatt arra, hogy online dolgozzanak. Akár csak, hát most egy ilyen kicsi konkrét személyes példaként is elmondhatjuk, hogy mielőtt beléptünk ide a közvetítő kabinba, éppen online előadást tartottam a nagyváradi szociológusoknak, és onnan jöttem át ide. Tehát nagyon sokan rászoktak arra, hogy online dolgozzanak. elvárják nagyon sok munkahelytől, hogy biztosítsák számukra az online munka, távmunka lehetőségét. Ugyanakkor ez nagyon nagy kihívások elé állítja a munkavállalókat, hiszen hogyha az ember otthonról dolgozik, akkor mindig talál otthon valami fontos tennivalót, és előfordulhat, hogy a munkáját későbbre hagyja, mert nem tudják beosztani a sürgős és fontos dolgok közötti arányt, és általában a sürgős dolgokat csinálják, és nem a fontos dolgokat. Sőt, hogyha az ember otthon van, akkor otthon lehet a gyereke, otthon lehet a házastársa, még a gyerekek is bele zavarhatnak a dolgokba. Hát, ha már az előbb beszéltem online előadásokról, COVID alatt volt olyan, hogy otthonról kellett online előadást tartsak, és úgy tartottam az előadást, hogy közben a kislányom az ölembe ült, és integetett a bácsiknak és a néniknek. Tehát egész új kihívásokat jelent akár csak ez, hogy otthonról dolgozzunk, és hallottam már, nem tudom Marosvásárhelyen ez mennyire terjedt el, de határmenti városokban, például Nagyváradon hallottam olyan kiadó ingatlanokat, tömbháznegyedben az emberek felszerelnek egy két vagy három szobás lakást, minden szobába betesznek egy vagy maximum két számítógépet, nagyon erős, széles távú internettel, erős szervereket, erős gépeket, és kiadják cégeknek, hogy a környéken lakó emberek ne kelljen bemenjenek a munkahelyükre dolgozni, hanem elmennek a szomszéd tömbházban levő irodába, és egy-két órát dolgoznak ott azon az irodai számítógépen, tehát nem kell munkahelyre utazni és buszozni órákon keresztül és a csúcsforgalomba mérgelődni, hanem csak a szomszéd tömbházig kell elmenjünk, de mégis ki vannak szűrve az otthoni zajok és otthoni zavaró tényezők. Hát, tehát visszatérve, mert nagyon elkalandoztunk a kérdésről, de ez a két legfőbb kihívás, hogy digitalizáció, mesterséges intelligencia és otthonról való dolgozás.
És akkor tegyük még hozzá a zöld energiával való megbarátkozást, a zöld iparágakkal való megismerkedést.
Igen, sokan ezt még csak egy ilyen divat szónak, vagy divat kifejezésnek tartják, de minél több kütyüt használunk, és minél több energiát használunk, annál jobban pusztítjuk a föld erőforrásait. A zene előtt arról beszéltünk, hogy mennyit kellene, vagy nem kellene fogyasztani. Az egy dolog, hogy felpörög a gazdaság, és felpörög a fogyasztás, de ugyanakkor felpörög az is, hogy egyre jobban és egyre nagyobb ütemben, egyre gyorsabban tesszük tönkre a környezetet és a földet, és akkor ki kell használni a lehetőségeket, hogy azért akár csökkentsük a szennyezést, de csökkentsük a saját számláinkat is, tehát napkollektorokkal termeljük a villamos energiát, és amit csak lehet, mindent újra hasznosítsunk. Itt Romániában úgy látom, hogy, vagy legalábbis itt Marosvásárhelyen úgy látom, hogy eléggé nehezen megy ez a újra hasznosítás és szelektív személygyűjtés. Ezek is mind olyan dolgok, amikhez hozzá kellene szokni, és kellene őket alkalmazni minden napi életbe.
Egy másik kihívás mind a munkaadók, mind a munkavállalók részéről most a megváltozott körülmények között az alkalmazkodó képesség és a rugalmasság.
Igen, a felmérés végül is, amiről elkezdtünk beszélni, erre is kitér, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődnek a technológiák, és nagyon úgy néz ki, hogy a jelenlegi munkahelyek és pozíciók 23%-a, tehát szinte egy negyede meg fog szűnni, és ezekben a pozíció, vagy ha nem is megszűnik, nagyon át fog alakulni, és ebben a 23%-nyi pozícióban dolgozik az embereknek szinte 60%-a, tehát szinte kétharmaduk azok olyan munkahelyekben, vagy olyan pozíciókban dolgoznak, amelyek nagyon át fognak alakulni. Nem biztos, hogy mindegyik megszűnik, de más technológiákat kell alkalmazni, másképpen kell alkalmazni a technológiákat, és nagyon gyorsan kell egyrészt tanuljunk, nagyon sokat kell tanuljunk, és állandóan kell tanuljunk. Hát most megint tudok egy konkrét példát mondani a mesterséges intelligencia és a technológia egyik hatására. Egyik ismerősöm mesélte, egyetemen kutató, és írt egy cikket, de úgy, hogy a mesterséges intelligenciától tanácsot kért, hogy milyen tudományos cikkeket olvasson el, és milyen tudományos cikkeket idézzen, és miután beküdte a tudományos dolgozatát, visszalökték a recenzorok, mert rájöttek, hogy hazudott a mesterséges intelligencia, és hamis szerzőket adott meg hamis címekkel, amiket az én ismerősöm beírt a dolgozatába, és kiderült, hogy ezek nem is léteznek. Erről is olvastam egy cikket az utóbbi napokban. Az volt a cikk címe, hogy a mesterséges intelligencia átvette a nagyon okos embereknek egy nagyon idegesítő és rossz szokását, hogyha okos emberek is állítólag, hogyha valami olyasmit hallanak, vagy valami olyasmihez kell hozzászóljanak, amihez nem értenek, akkor kitalálnak valami hantát, és beszélnek, és teszik magukat, hogy értenek az illető dologhoz. És a mesterséges intelligencia is elkezdte pontosan ugyanezt csinálni, hogy szemrebben is nélkül hazudik, és ezért meg kell tanuljuk a fact-checkinget és a realista gondolkozást, meg kell tanuljuk azt, hogy felismerjük azt, amikor valószínűleg hazudnak nekünk, vagy valószínűleg át akarnak minket verni. Erről is szól tulajdonképpen ez a cikk, amiről elkezdtünk beszélgetni, hogy az alkalmazottak kérik a munkaadóiktól, úgy láttam, hogy 73%-a azt írta erre a kérdőívre, hogy szeretnék, hogyha a munkavállalóik tartanának nekik ilyen képzéseket is, és továbbképzéseket, ahol megtanítják őket kreatívan és reálisan gondolkozni, és felismerni azt, amikor valami nem igaz, vagy valahol kamuznak.
Ehhez kapcsolódik, amit külön kiemelt a tanulmány, hogy a humán erőforrás cégek és a nagyobb munkaadók nagy hangsúlyt fektetnek és odafigyelnek az alkalmazottak és leendő alkalmazottak kritikai gondolkodására. Igen. És ez aránylag kevés alkalmazottnál, munkavállalónál található meg, hogy a kritikai gondolkodás kifejlődjön és ezt érvényesíteni tudja.
Igen. Nagyon fontos volna a kritikai gondolkozás, és mondjuk könnyű azt kihozni egy kutatásban, hogy kritikai gondolkozásra van szükség az embereknek. Így ahogy néztem ezt a cikket, és kritikusan gondolkoztam rajta, elgondolkoztam, hogy vajon ki volt a célcsoport, akit lekérdeztek, és mekkora volt a minta, és egészen pontosan mik voltak a kérdések, mert néhány válasz egészen ilyen szájbarágó válasznak tűnt. Nagyon fontos a kritikai gondolkozás, most állandóan áramlanak felénk a hírek mindenről, akár a politikáról, akár a gazdaságról, akár a különböző országokban történő háborúkról, vagy választásokról. Egymásnak teljesen egy ellentmondó hírek, és akkor kialakul két csapat, szinte azt mondhatnám, hogy két szekta, és az egyik csak az egyiket hiszi el, és a másikat hazugságnak tartja, és a másik pontosan így van, csak fordított előjellel, és hát a kritikai gondolkozás azt jelenteni, hogy mi felismerjük, hogy hol van az igazság. Csak hát miből ismerjük fel, hogy hol van az igazság? Rajta vannak ezek a robotok és mesterséges intelligenciák a szociális hálózatainkon és a gépeinken, és látják, hogy melyik cikkeket olvassuk el, melyik cikkeket jelöljük be, hogy na ez tetszett, és mindig ugyanolyan cikkeket fognak nekünk küldeni, már csak azért, hogy következő alkalomkor is elolvassuk, és következő alkalomkor is tetszedjen nekünk, és ne adj Isten, néha kattintsunk a képernyő szélén megjelenő reklámon, mert végül is itt arról van szó, hogy el kéne adni azokat a termékeket, amiket a különböző oldalak feldobnak nekünk a képernyő szélén.
Még egy elvárás a munkavállalók részéről az is, hogy kialakuljon egy partnerségi viszony, egy partnerségi kapcsolat a kormány, a munkaadók és az egyetemek, a felsőoktatási intézmények között a munkaerő képzésében és képesítésében.
Igen, ez itt szinte még kell dicsekedjek is, hogy körülbelül, hát most már ez a negyedik éve a Kárpát-medencei Vállalkozók Közössége megalakult. Magyarországról indult el a kezdeményezés, és először a Vajdaságban futott le egy olyan mentorprogram, ahol tapasztalt vállalkozók felvállalták azt, hogy ingyen és bérmentve 3-4 hónapig vagy fél évig kezdő vállalkozóknak tanácsokat adnak, segítik megtenni az első lépéseket a vállalkozás terén, és nagyon sikeres volt ez a program, itt Erdélyben már 3 évad lefutott, most készül a 4. évad, és akkor én, mint ahogy kapcsolatba kerültem ezzel a mentor programmal, megbeszéltem velük, és a Partiumi Keresztény Egyetemen bizonyos menedzsment szemináriumokra bekapcsolunk működő vállalkozókat, akik elmesélik a hallgatóknak, hogy a valós életben hogy működik az, amit mi a tanterembe elmesélünk nekik. Tehát ezt például fel tudom hozni pont egy ilyen jó példára, hogy a Kárpát-medencei Vállalkozók Közössége együttműködik a Partiumi Keresztény Egyetemmel, és igazi vállalkozók, igazi példákat mondanak el az életből az egyetemistáknak.
Akkor még egy percben, röviden, tömören kérlek, fogalmazd meg, hogy milyen megoldásokat ajánlsz a leendő fiatal munkavállalóknak.
Hát Lenin elvtárs azt mondta, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Merjenek használni mesterséges intelligenciát, még akkor is, hogyha a legtöbb tanárjuk nem szereti. Én kötelezővé tettem az én hallgatóim számára, mert olyan dolgoktól félünk, amit nem ismerünk. Viszont, hogyha megtanulják használni, megtanulják alkalmazni, és megtanulják a kritikus gondolkozást, akkor segítségükre lesz a mesterséges intelligencia, és nem egyenlenség lesz számukra.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm szépen dr. Szabó Árpád közgazdásznak, egyetemi tanárnak, hogy ma este a vendégünk volt, és ismertettük közösen a lakossági megtakarítási szemléleteket és gyakorlatokat a jelenlegi világesemények hatására, illetve a kihívásokat és megoldásokat a szakmai fejlődésre a digitalizáció korszakában, Romániában. Árendás István műszaki munkatársamnak köszönöm a segítséget és a pontos, figyelmes munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Dr. Szabó Árpád és Szakács Géza közgazdászokat hallották.
Jó estét, köszönöm.
A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro. Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A műsor támogatója a Seminár Consulting, melynek küldetése tréningekkel, könyvekkel, szoftverekkel, konzultációkkal és személyes törődéssel nagyon nagy mértékben segíteni a cégvezetőknek, hogy egy nagyobb, szabadabb, élvezetesebb és méltóbb játszmát játszhassanak.